Ez itt a Tyúkkal 12. adása, és benne dolgok, amikről fogalmunk sincs, hogy micsodák, de rengeteg pénzt lehet elszórni rájuk. Lehet, hogy soha az életedben nem volt még mondjuk akupunktúrás kezelésed, de biztosan hallottál már róla, de vannak ennél merészebb és kevésbé ismert gyógymódok is, olyanok, amik a nyugati orvosláshoz szokott európai füleinknek egyenesen képtelenségnek hatnak. Az nem teljesen hülyeség, hogy az egészségbe beletartozik a fizikai és a mentális jólét is, de vajon van-e értelme virágesszenciákkal, tűkkel, számokkal, kártyákkal, szalagokkal és érintésekkel pepecselni, hogyha az egészségünk a tét? Nem ígérjük, hogy ezekre mind választ adunk, de az biztos, hogy az emberek több mint fele kísérletezett már ilyesmikkel, egy kutatás szerint, amit majd linkelünk. A legtöbben táplálékkiegészítőket, növényi eredetű szereket, teákat választanak, de a listán szerepelnek olajok, kiropraktőri szolgáltatások, jóga...
Még egyszer, mondd ki még egyszer!
Kiropraktőri szolgáltatások.
Kiropraktőri
jóga, aromaterápia, pszichedelikus szerek, homeopátia, kristályok, reiki, és nem meglepő módon, amiért mi most erről ma itt beszélünk, az az, hogy a nők általában nyitottabbak, vagy nyitottabbnak tűnnek ezekre az alternatív megoldásokra, mint a férfiak, legalábbis ezek mind-mind-mind nagy részben sokszor őket vagy minket céloznak. Úgyhogy most elmondjuk, hogy mennyi minden ilyen csodát találtunk az interneten, a szintetizálástól kezdve az eszenciákon át. Ezekre mind-mind-mind rengeteget lehet költeni, ezt most elárulom. Az eredményesség az kétséges, mármint ugye attól függően, hogy mit tekintünk eredménynek.
Hadd off-topikoljak rögtön egyből, bocsánat, hogy a TikTokon most az új cucc, amit látok, ne neves más.
Bocsánat.
Elsődleges információ forrásom. Teljesen kiborultam tőle, hogy ilyen fekszel, és ilyen nagyon hosszú körmű nők így a körmükkel így vakargatják az arcodat.
Ezek meg az ASMR videók?
De nem, ez ASMR. Ez kezelés, és így meg nem csak az arcod, hanem így a combodat is, és így azokkal a nagyon hosszú körmökkel így vakargatják.
Remélem, hogy valamelyik kollégánk majd meghallgatja, de hogy valaki mesélte nekem itt a szerkesztőségen belül, hogy volt ilyen vakaró sessionön, azért fizetsz valakiknek, hogy lefekszel egy ágyra, és akkor ők ott téged a hosszú körmükkel vakarnak.
Szerintem ez az.
Nem jelentkezzetek, ha ti voltatok.
Valaki vallja be, hogy volt ilyen.
Én egyébként akkor rögtön bele is ugranék, hogy amúgy ja, van ilyen terápia, hogy érintésterápia, és ugye ennek azért van háttere is, hogy maga az emberi érintés az amúgy egy ilyen nagyon univerzális, és egy nagyon hasznos, meg egy nagyon praktikus módja, ugye az eleve az érzelem kifejezésnek, és hogyha valakinek nincsenek olyan emberi kapcsolatai, amiben átélné az érintést, akkor az hiányzik neki. Ez...
Na de bocs, de hát ezek műanyag körmök, vagy...
Az oké, okay, de attól még, hogy ez egyfajta érintés, és mondjuk a cirógatás, tehát...
Halott szarú réteg, jó esetben. De...
Rosszabb esetben műanyag. Igen. Vagy nem az tudom, a jó eset.
Bocsánat. Jó.
De hogy azt a részét el tudom képzelni, hogy maga az érintés az így segíthet, de hogy amikor így keresgéltem, akkor tényleg találtam ilyet, hogy érintésterápia, vagy például ott van a polinéz masszázs, ami a masszázsnak egy olyan ágazata, ahol az érintésen sokkal nagyobb hangsúly van, és hogy az érintés különböző minőségei megjelennek a masszázs során. De mondjuk én erről a vakarós terápiáról teljes mértékig képtelenségnek tartom, hogy én ilyenen részt vegyek, hogy valaki más vakargassa a hátamat.
Műkörmökkel. Na, bocs, tényleg, ez csak így, amikor jöttem reggel, tegnap este ért ez az élmény a TikTokon, és így egyből eszembe jutott, hogy wow. Na, menjünk a legjobb részre.
Menjünk sorban. Kedvencünk a színtanácsodás, amivel kezdeni fogunk. Ti elég hanyagul csináltátok meg ezt az online tesztet, azért ezt el kell mondanom, mert hogy elmehettünk volna 10 000-ért, hogy valaki elemezze, hogy milyen a számunkra ideális gardrób összeállítás, és milyen színek állnak jól nekünk. Én ezt egyébként 2-szer meg is tettem.
És mégis feketében.
Az eminens tanuló.
És ennek ellenére továbbra sem hordok színeket, de most már legalább tudom, hogy mi mindent hordhatnék helyette.
Gratulálok!
De inkább egy online tesztet választottunk ezúttal, ami nagyon alaposan kiadja a színtípust. Én nekem sötét ősz jött ki, egyébként pont, mint mind a két színtanácsadáson.
Szóval ez true fact.
Nem tudom persze, hogy a teszt kitöltésem mennyire volt irányított. Ezt úgy kell elképzelni annak, aki még nem csinált ilyet, mert hogy miért csinált volna ilyet bárki. Az, hogy mondjuk be kell írnod, hogy milyen színűek a szeplőid, milyen árnyalatúak a szeplőid, ha vannak, milyen árnyalatú a bőröd, hogyan barnulsz.
Pedig stb. Barnulni nem szabad, ezt csak így beszúrom.
Azt egyébként én fontosnak tartom megjegyezni, hogy én ilyen fenntarthatósági szempontból mentem el egy ilyenre. Ezek mind ilyen fővárosi körúton belüli fogalmak, de hogy kb. A COVID alatt után rátaláltam a kapszula gardróbnak a fogalmára, ami egyébként annyit jelent, hogy kevés ruhád van, amik illenek egymáshoz, és több alkalomra is föl lehet venni őket. És az volt a célom, hogy minél kevesebb ruhám legyen, mert egyszerűen már nagyon, nagyon idegesített a szekrényemben, felhalmozódott nagyon sok ruha, meg a tudat, hogy ezekre mennyi pénzt költöttem el, miközben nem is hordom őket. Most itt a fast fashion emberi jogi és környezetre való hatásaival nem akarok belemenni, de a lényeg, hogy nekem ez volt a célom, hogy hát, hogyha megtudnám, és ezt így is hirdették akkor, vagy hirdetik sokszor ezt a színtanácsadást, megtudod, hogy mi áll jól neked, mind fazonra, mind színre, akkor kevesebb olyan ruhát fogsz venni, ami nem áll jól neked, és tudod, hogy úgysem fogod fölvenni.
Jó, de kevesebb ruhát veszel ettől? Vagy...
Nem hiszem, hogy ettől.
Na,
tehát szerintem önmagában az elhatározástól veszek egyrészt kevesebb ruhát, másrészt maximum annyi haszna volt számomra, ami egyébként nem elhanyagolható az én esetemben, hogy amikor stylisttal vagy sminkessel kell dolgozni, mert valahova mondjuk fotóznak, vagy valahova el kell mennem, akkor így tudom, hogy mi az, amiben hülyén fogok kinézni. Pont akinél én voltam, ő így megmaragadt ezeknél a fenntarthatósági szempontoknál, hál' Istennek, de egyébként nagyon sokszor az az érzésem, hogy igazából ez is egy újabb alkalom, ahol több tízezreket el tudsz arra költeni, hogy valaki más kontrollt gyakoroljon a te tested fölött, és megmondja, hogy neked mi áll jól, és mi nem, és mit viselj, hogy ilyen meg olyan legyél, és mit viselj, hogy ne, és valami láthatatlan, ismeretlen ideálhoz próbálunk ilyenkor felérni.
Jó, csak hát ugye itt az a különbség, hogy neked nem kötelező elmenni erre, és neked nem kötelező kifizetni több tízezer forintot arra, hogy valaki megmondjon valami olyasmit, amit utána max akkor tartasz be, hogyha egyet értesz vele. Szóval, hogy persze, tudom, hogy ezek egyébként őszintén megmondom, hogy én tehát, hogy láttam már ezt a színtanácsadást, de hogy így mindig jól lehet rajta szerintem röhögni, tudjátok, hogy így...
TikTokon.
Igen, hol máshol. De hogy ugye ráadják a nőkre ezeket az ilyen nagyon színes gallérokat, meg nem tudom, de hát, hogy így nyilván ez tőlem ilyen tök távol lehetett, hogy engem mondjuk így nem tud beszippantani. Értem, hogy miért van olyan az a kízé, de hogy mondjuk az, hogy ezek a szempontok, hogy akkor több ruhát vegyél, vagy kevesebbet, vagy nem tudom, ezeket, szóval, hogy azt gondolom, hogy ha az embernek alapból van erre egy késztetése, akkor még csak nem is kell, hogy ki dobjon rá 20 meg 30 ezer forintokat.
Van, szerintem több is. Félelmetesen sok pénzbe kerül.
De közben meg érted, szóval, hogy az van, hogy nyilván rohadt béna vagyok, kitöltöttem ezt a cuccot. Nagyon egyébként...
Ti is valljatok szint, hogy milyen szintikusodok.
Indokolatlanul sok időt kellett vele elpepecselni, hogy akkor szerezzek arany meg ezüst színű izét, és tegyem az arcom mellé, és akkor találjam ki, hogy izé. Na mindegy, gratulálok, te a tavasz típusba tartozol.
Gratulálok, Nóra.
Köszönöm, a tavasz hölgyre jellemző a vidámság, melegség, frissesség, spontaneitás és őszinteség. Színei a tiszta, friss, meleg, világos, élénk, erőteljes színek. Alapszínei a tengerész, kék, pezsgőszín, vajszín, mandulabarna, teljes kávé, öltözete, kortalan, elegancia, mennyiség helyett a minőség, ékszerei, a legegyszerűbb kidolgozású ékszerek. Fémei arany és rózsarany, pezsgő szín, híres tavasz, két hádzon. Na most, hogyha ez nem fasság!
Amin én voltam ott, ilyenek nem történtek. Hála jó Istennek. Egyébként, ami engem érdekel...
Hadd szúrjam közben, hogy Nóra ezt úgy olvasta föl, hogy egy rikító zöld pulóverben.
És Snoopy óra.
Igen.
Hát és egyébként rohadt jól áll neki, szerintem.
Igen. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy így, ha ezt valaki nekem elküldi, hogy mondjak egy embert, akire ez így illik, akkor így, hát azt hiszem, hogy nem magamat mondtam volna. Szóval, hogy azért ez valahol ez rohadt nagy kuruzsles.
Well.
De ha most, és értetted, hogyha most, és engem az izélt a legjobban, hogy értetted, hogy ide van írva, öltözete a kortalan elegancia, mennyiség helyett a minőség, tehát ez most azt jelenti, hogy ha én ennek most hinnék, és ezért most kifizettem volna 20 000 forintot, akkor dobhatnám a kukába a full teljes gardrób szekrényemet, és öltözködhetnék újra a fenntarthatóság jegyében, mert hogy ezek közül a dolgok közül semmit nem hordok.
De hogy egyébként meg egy kicsit nekem így a horoszkópoknak a logikáját hozza be ez. Igen. A kortalan elegancia, és mennyiség helyett minőség, tehát hogy ez szerintem mindenkire.
De azért lehet, szerintem ezeket meg lehet kerülni.
Szerintem nem. Ezek közül a színek közül még élet pezsgőszint és mandula barnett és teljes kávét még életemben nem.
A teljes kávé külön szín?
Valamelyik adásban már beszéltünk erről, hogy hogyan találnak föl és monetizálnak és komercializálnak mindig színeket. Barna különböző árnyalatait hogyan lehet minden egyes szezonban 8 féleképpen tálalva feltalálni, és nagyon sok pénzt kérni érte.
Ez ugyanaz.
Lehet ezt úgy is csinálni, hogy mondjuk ne alázd meg teljesen azt, aki ott ül.
De Zsuzsi, most mondd el, te is létszi, te mi vagy?
Én odáig jegyeztem ezt föl, hogy nyár, és Hanna le is szúrt, hogy de milyen nyár, mert hogy ugye ebből is többféle nyár van. Fogalmam sincs, hogy milyen nyár vagyok, és én annyit jegyeztem meg, hogy fel voltak sorolva olyan színek, amiket soha nem vennék fel, ilyen pasztelvilágos színek, soha a büdös életben nem hordanék ilyen színeket. Nekem a gardróbom 90%-a fekete, a maradék az pedig vagy ilyen krémszínű, vagy fehér, úgyhogy ha rajta, mondjuk cipőből, tehát hogy cipőből van olyan, most pont nem, de hogy cipőből van olyan, ami színes. Nem, egyszerűen nem látom magamat ezekben a színekben, és nem is érezném jól magam. Én inkább erről az oldaláról fogtam meg. Hogy megint az van, amit te is említettél, Hanna, hogy így kívülről valaki megmondja, hogy miben kellene jól érezned magad, és lehet, hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy magazin címlapfotózásán kellene szerepelnem, és akkor jönne egy arc, aki ezt így ki tudományolná, hogy én miben nézek ki jól, és akkor abból lehet, hogy egy nagyon jó címlapfotó készülne, de hogy a hétköznapokban mit hordok, az szerintem inkább az, hogy miben érzem jól magam, és ez szerintem sokkal fontosabb. A másik az, ami még így benne volt az értékelésben, az, hogy hordjak természetes anyagokat, de ez számomra megint egy ilyen teljesen megfoghatatlan dolog volt, mert hogy valahogy ez megint kapcsolódik így a fenntartatósághoz, hogy lehetőleg minél kevesebb műszálat hordjunk, az meg nagyon keveseknek fér bele a pénztárcájába, hogy mellőzze mondjuk a műszálas ruhadarabokat, vagy hogy csak olyan anyagokból készült ruhát vásároljon, ami tényleg ilyen prémium minőségű, és nem tartalmaz semmi olyat, ami mondjuk nem fenntartható forrásból származik. Úgyhogy én itt egy kicsit azt érzem, hogy a színtanácsadás, meg hogy ez az egész kultusz így a gardrób körül, az egy nagyon szűk rétegnek a kiváltsága, és hogy azt így teljesen és persze az van a zászlajára tűzve, hogy akkor így olcsóban fogsz tudni öltözködni, de nagyon sok embernek hiányzik az életéből az az érzés, hogy kisétáljon egy üzletből 2 darab szatyorral, és ezt nyilván egy olyan üzletnél nem nagyon tudod megtenni, ahol drágák a ruhák, hanem ezt meg tudod tenni azoknál a fast fashion boltoknál, ahol a leárazásban 1000 forint egy póló.
És, hogy és azért... milyen áron 1000 forint az a póló?
Ja, persze, de hogy szerintem nagyon nagy képmutatás az, hogy akkor így, nem tudom, Belbudán eldöntik az emberek, hogy akkor fontos a színtanácsadás, meg a kapszula gardrób, de közben tényleg van egy réteg, akinek meg az a hétköznapi boldogsága, hogy akkor megveheti az olcsó ruhákat, és most nem azt mondom, hogy ők buták, vagy ilyesmi, hanem tényleg van ez az érzés, vagy ez az öröm, hogy akkor szereztem magamnak valamit, és ez lehet, hogy pont egy póló.
Hát igen, meg szóval szerintem azért ebben az is benne van, hogy amellett, hogy pontosan tudjuk, hogy nagyon sok embernek nem az a boldogság, hogy azt a fajta lila ruhát veheti föl, amit a színtanácsadó mond, hanem az a boldogság, hogy van egy pulóvere, és remélhetőleg nem fog megfagyni. De hogy közben meg, hogy főleg az, hogy nekem ebben az egészben az volt a legfurcsább, hogy oké, most nekem kijött ez a kortan, elegancia, meg nem tudom, és akkor nem tudnám elképzelni, de mondjuk tételezzük föl, hogy tényleg az lenne az én stílusom, és De miért? Szóval, hogy,
hát
tehát,
igen.
Hogy, tehát, hogy miért? Attól, hogy, tehát, hogy mert érted, ebben ilyeneket kellett megnézni, hogy milyen színű a szeplőd, meg milyen színű a hajad, meg nem tudom, hogy az erek a kezeden, de hogy közben meg amúgy nem mellesleg, van egy személyiségem is, amihez igen. Azt hiszem, hogy a kortalan elegancia, tehát, hogy tehát szerintem attól rohadt nagy kuruzslás ez az egész, hogy az ember az bőven több annál, mint hogy milyen színű a bőre, vagy nem tudom, és hogy így lehet, hogy amikor meg neked azt mondják, hogy neked ebben kéne kiteljesedni, és csak, te csak ebben nézhetsz ki jól, de én meg tudom magamról, hogy hát nem szeretem ezeket a típusú ruhákat, akkor csak szarul érezném magam attól is pluszban, hogy, hogy attól kéne magam jól éreznem, hogy úgy öltözködöm, és azok a színek vannak rajtam. Miközben érted, szóval, hogy például én mindig van rajtam valami rózsaszín, ami egy kicsit ilyen hülyeség, de hogy amikor kicsgyerek voltam, és a nagyon vörös hajam volt, akkor ugye a nagymamám mindig azt mondta, hogy pirosat, rózsaszín, nem tudom, sem, nem hordhatom ezeket, és nekem ezek így a vágyott színeim, és egész életemben, amióta költetek magamra rózsaszínt hordok, mert szeretem ezt a színt, ami persze vicces, de hogy az, hogy az ember mibe érzi jól magát, az, tehát, hogy az alapján, hogy odaraknak az arcodhoz 8 darab textil szart, ami különböző színű, én hát sajnálom.
Nem, igen, nem kéne, hogy ezen múljon. Ugye ez egy tök nagy piaci rés volt, amit szerintem tökre lehetett látni, hogy amikor az emberek elkezdenek rájönni, vagy ez így elkezd a közbeszédbe bekerülni, hogy a fast fashion szar, mert emberek milliói élnek kiszolgáltatottan miatta, meg dől rájuk a gyár. Azzal együtt, hogy megjelent ez a slow fashion, zero waste, fenntarthatóság, hasonló ilyen nis fogalmak, amik megint csak mind azt akarják, hogy vegyél kevesebb ruhát, és lehetőleg ne a H&M-ből, a Zarából és a Bershkából, és a, még sorolhatnám, hogy honnan, és hogy akkor valahogy lehetett szerintem látni, hogy akkor most ez fog jönni, hogy azon a címen, hogy megtanítjuk a nőket tudatosabban öltözködni, és segítünk nekik elmondani, hogy nekik mi áll jól, valamilyen, megint csak mondom, szerintem ilyen ismeretlen standard szerint, hogy mihez kéne nekem fölérni, vagy mihez képest kéne nekem jól kinézni, vagy az, hogy én hogyan nézek ki a legjobban, azt ki fogja megmondani, ha nem én. Ezen az analógián megérkeztek ezek a sminktanácsadás, színtanácsadás, hogy mi itt vagyunk, mi egy csapat vagyunk, mi értünk ehhez, és mi belőled kihozzuk a legjobbat, baby, ne félj. Megint jön valaki, aki el akar adni nekem egy újabb szolgáltatást, ami ahhoz kell, hogy én szebb legyek, mármint mások szerint, aztán majd kiderül, hogy ez nekem tényleg önbizalmat ad-e, tudatosabb leszek tőle, és tényleg jó érzés lesz, hogy visszanyertem a testem fölött valamilyen kontrollt, vagy az lesz, hogy hát egy újabb dologra költöttem pénzt, amitől szarnak érzem magam.
És ezt te kétszer is megcsináltad.
Én amúgy azt gondolom, hogy ha már valami ilyesmivel akar kísérletezni az ember, már pedig én nagyon akartam ilyennel kísérletezni. Tehát, hogy ha már költesz valami ilyenre pénzt, nyilván amikről most mind beszélni fogok, azoknak a nagy része teljesen szükségtelen, és csak kb. Jó dolgodban megteheted, hogy kísérletez ezzel azzal.
Viszont mondta egy nagyon érdekes szót, és én akkor lehet, hogy így át is terelném a szót a következő témára, mert őszintén szólva, amikor erre az adásra készültem, akkor ez volt az egyetlen olyan terület, amiben hát így őszintén tudok hinni, hogy ez valami tényleg olyan dolog, ami minden nőnek segítene, meg amiről minden nőnek kéne tudnia. Az más kérdés, hogy az nagyon fáj, hogy ezt miért több 10 000 forintba kerülő tanfolyamokon tanítják meg a nőknek. Ez pedig a saját testük, ez a cikluskövetés, és bár ilyen nagyon, nagyon kedvesen úgy írtam ide, hogy holt ciklus és női hormonális cikluskövetés, de hogy ennek valójában nem a holthoz van köze, hanem tényleg csak így a női ciklushoz.
Akkor miért holt ciklus?
Mert ugye szokták azt mondani, hogy teli holtkor menstruálunk.
Meg ugye nem tényleg? Az van, hogy viszont tényleg van, hogy egy női ciklus átlagban ugyanolyan hosszú, igen, mint a holciklus.
Igen, ennyi kapcsolata van a kettőnek egymással, meg egyébként tényleg a holdnak a ciklusai, azok lehetnek hatással a menstruációs ciklusra.
De ez egyébként így van?
Ez hát itt, erről ilyen tudományos forrásokat itt, nem találtam.
Brit nagy kérdés. Brit tudósok szerint.
Egyébként egyszer egy csillagászt megkérdeztem, azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy a bolygóknak hatása lenne a bolygók mágneses erejének és az árapálynak hatása lenne a női testre, de persze ő is tévedhetett.
Minden esetre engem teljesen lesokkolt az, vagy lesokkol az, hogy mennyire eltávolodtunk a saját testünktől, és hogy tök idegenek azok a fogalmak, hogy ményaknyák, meg eleve a menstruációs vért, azt ilyen rohadt undorítónak gondoljuk, és ez már többször előfordult itt a podcastban is, hogy miért van az, hogy a reklámokban valami kék folyadékkal helyettesítjük a vérzést, ami egyébként ráadásul nem is egy ilyen sima vérzés, hanem ugye egy csomó szövetdarab, meg ilyesmi is található benne, ezt ugye egyáltalán nem reprezentálják a reklámok, meg hogy erről így tabu beszélgetni, és akkor helyette valaki elmehet, és nem tudom, 50-60-70-80 ezer forintért elsajátíthatja, hogy hogyan tudja követni a saját ciklusát, ami egyébként viszonylag egyszerű módon leírható, és mondjuk, ha az iskolában tanítanák, akkor mindenki hozzáférne, arról nem is beszélve, hogy ennek van szerepe például a fogamzásgátlásban, magában a gyerek fogantatásban is, tehát, hogy mind a két területen felhasználható lenne ez az ismeret, és hogy igazából ami még engem foglalkoztat, az az, hogy egy csomó nő meg így eleve undorodik is ezektől a dolgoktól, tehát képtelennek érzi magát arra, hogy ő mondjuk a saját ményaknyákát megvizsgálja, vagy hogyha mondjuk azt látja, hogy folyása van, akkor rögtön szalad az orvoshoz, mert azt gondolja, hogy ez csak valami abnormális dolog lehet. Egy ideig tagja voltam Facebookon egy ilyen csoportnak, aminek az volt a neve, hogy Alternatív Nőgyógyászat. Én ezt mindenkinek ajánlom, iszonyat tanulságos, körülbelül egy hetet gondolom, hogy így el tud tölteni benne az ember úgy, hogy megőrzi a mentális egészségét, utána javaslom, hogy mindenki lépjen ki egy rövid időre.
Mint minden ilyen típusú csoport esetében.
Igen, de hogy ebben az volt így a különösen sokkoló, hogy mennyire nem tudják. Tehát nem vagyok hajlandó elhinni, hogy az ott felmerülő kérdések, azok csak ilyen kamu kérdések lettek volna. Sokkoló volt azt látni, hogy mennyi olyan ember van, akinek fogalma nincsen arról, hogy hogyan működik a teste, aki ilyen, hát képeket ugye nem töltöttek föl erről, de aki fejvesztve rohant egy Facebook csoportba, hogy úristen, folyásom van, ez nem tudom, hogy mitől van, és akkor emberek, akik ilyen önjelölt okostojások, próbálták megmagyarázni, hogy ez milyen nemi betegség lehet, de úgy, hogy se nem látták, semmi információjuk nincs erről. Szóval szerintem rohadt veszélyes az, hogy az iskolában például erről semmit nem tanulunk.
Látott például régen a szexszerelem gyengétség rovat, ahol hasonlóan dump kérdések voltak, ott szakértő válaszolt ezekre. Mennyivel jobb volt minden régen?
Sokan nagyon keveset tudnak a menstruációjukról, és sokaknak még csak lehetősége sincs arra, vagy gazdasági, vagy ilyen társadalmi, kulturális okokból, hogy informálódjanak, az vezethet-e, nem tudom, rengeteg nem kívánt terhességhez. Ha van is pénzed elmenni, esetleg megvenni az egyébként iszonyú adókkal terhelt tampont és betétet, akkor mondjuk kitől tudsz segítséget kérni kamaszként, hogy ezeket hogyan kell pontosan használni, el tudsz-e menni iskolába, be tudod-e helyezni otthon, tisztán tudod-e tartani a nem tudom milyen fenntartható menstruációs kelyhedet, mennyivel gyakoribbak lehetnek a nemi betegségek, meg a különböző ilyen női higiéniai betegségek, amiatt, hogy embereknek nincs egyszerűen kitől segítséget kérni, és az interneten található rengeteg információról nincsen meg a képessége, hogy hogyan halássza ki belőle a megfelelőt.
Szerintem mondjuk a kehely az pont egy olyan dolog, ami szintén olyan, mint a színtanácsadás, hogy van egy szűk réteg, aki tudja, hogy hát ez egy fenntarthatóbb forma lenne. Szerintem az egy nagyon szemléletes példa, hogy szokott lenni ez a nem luxus táska akció, és hogy ott is mindig odaírják, hogy létszi, ne rakjatok már menstruációs kelyhet egy hajléktalanoknak szánt csomagba, mert hogy hol a francba mosná el megfelelő módon, vagy forralná ki, és hogy most én egyébként nem titkolom, én nagyon nagy kehelyhívő vagyok, de hogy szerintem ez tényleg olyan, amit akkor tudsz megtenni, hogyha van hová hazamenned, megvannak a megfelelő eszközeid ahhoz, hogy ezt tisztán tartsd, megvan eleve a tudásod, az ismereted, hogy ez hogyan működik, meg hogy meg tudod venni magadnak a megfelelőt, mert eleve bemész a boltba, most már ugye ott is lehet kapni, abból is ki kell találnod, hogy melyik lesz neked legmegfelelőbb, és nincsen ráírva, hogy a te geometriádhoz mi lesz a jó. Szóval ez szerintem megint olyan, mint a színtanácsadás, hogy hát nem tudom, van 100 emberből 2, akit érint.
Ne kérjünk már fenntarthatóságot számon tényleg olyan embereken, akiknek az alapvető életfeltételei vagy életszükségletei nem tudnak teljesülni, legalábbis bizonyos napokon, tehát nincsen mondjuk meleg víz. Nekem egyébként ez egy nagyon nagy kanyar, de nekem az a TikTok vízivó trend is pont azért hat rettenetesen, hogy hát hány olyan ember van a világon, és hány olyan lesz még ezen a világon, aki nem tud minden nap tiszta ivóvízhez jutni, és nem kell annyira messzire elmenni.
Alföldön nincsen tiszta ivóvíz, szóval, hogy ez megint olyan dolog, hogy érted, hogy beszélünk ezekről, tök jó hormonális cikluskövetés, ami egyébként nyilván tök fontos lenne egy csomó embernek, akik mondjuk szeretnének teherbe esni, vagy pont, hogy nem szeretnének teherbe esni, de nem engedhetik meg maguknak, hogy fogamzásgátlót szedjenek, miközben egyébként ugye, hogy az összes fogamzásgátló módszer, ez sem 100%-os, sőt, stb. Szóval, hogy ezek tök fontos dolgok, de hogy a nulladik lépés az az, hogy kivel beszélsz erről. És persze el lehet mondani azt, hogy hogy az iskolának milyen fontos edukatív vizéje van ebben, de hogy így ki a nulladik ember, akivel találkozol az életedben, és menstruál?
Anyukád.
Így van, köszönöm a kérdést, köszönöm a választ. Tehát, hogy egyszerűen itt arról van szó, hogy ezekről a dolgokról a nőknek kell beszélni, a nőkkel praktikusan, a gyerekeikkel praktikusan, a szüleikkel praktikusan, a környezetükben élőkkel nők adhatnak egymásnak egyébként tanácsot, mint ahogy egyébként régen ez így volt, és bizonyos család formákban ez a mai napig él, hogy egyszerűen beszélni kell erről. És hogy persze elvárhatjuk azt, hogy nem tudom, hogy valaki megmondja nekünk 80.000 forintért. Mennyi? Ennyi? Tényleg ennyi?
Nem, egyébként tényleg drága, de közben meg azt is gondolom, hogy amikor már egy ilyen tanfolyamra megy az ember, ott azért, tehát hogy ott egy nagyon átfogó tudást kap, nyilván kiegészítve egy csomó információval, abba belerakják ezek az emberek a saját munkájukat, tehát hogy mondjuk, ha egy dúla tart egy ilyen tanfolyamot, kiegészíti mondjuk egy szülésfelkészítéssel, vagy bármivel.
De az megint más, egy szülésfelkészítés az megint tök más.
Oké, csak azért akartam behozni ezt a szempontot, hogy tényleg akkor mondjuk részt veszel egy ilyen tanfolyamon. Engem az sokkol le, hogy tanfolyamra kell mennünk, hogy ezeket a dolgokat megtanuljuk. Meg még egy dologra akartam reflektálni abból, amit mondtál, hogy egyébként persze nyilván az anyukámhoz mondjuk közelebb áll a menstruáció, de hogy szerintem az is félelmetes, hogy egy csomó férfinak fogalma nincsen, hogy hogyan működik a női ciklus, hogy kimondott, hogy ovuláció, és azt hiszi, hogy káromkodsz.
Vannak ezek a nagyon vicces TikTok videók, tudjátok, amikor megkérdeznek faszikat, hogy hány tampont használ egy nő a menstruációja alatt.
Hát van az a dal.
És akkor hogy hát egyet, nem? Meg hogy tud-e egy nő úgy pisilni, hogyha éppen menstruál és tampon? Nem, mert hogy el van tömve a lyuk. És hogy így igen, de egyébként meg egy kicsit azért az is benne van, hogy így, hát nem, hogy a leányunkkal, de aztán a fiúkkal, aztán végképp senki nem beszél erről.
Hát meg most nagyon nagyot pörög ugye az a mém, hogy a férfiak a csiklót sem találják meg, de döntést hoznak arról, hogy egy nőnek lehet-e abortusza.
Most ti egyébként alapvetésnek veszitek, hogy mondjuk valaki, aki gyereket szült, az már tudja, hogy pontosan hogy működik a menstruációja.
Nem veszi az ember, szerintem ezt sosem szabad alapnak venni.
Szerintem azért a terhesség, tehát hogy a várandós nők, meg a szülőknek egy jelentős része nincsen ezzel tisztában. Van egy ismerősöm, akiknek nem sokára a gyerekük születik, és hogy ők is találkoztak már a kórházban olyan emberrel, aki mondta, hogy a negyedik vagy az ötödik hónapban jött rá, hogy terhes.
Inkább csak az a kérdésem, hogy az, hogy mondjuk nőként a saját testünket, saját testünk működését sem tudjuk ilyen-olyan okokból, vagy akarjuk, de szerintem inkább tudjuk megismerni, az nem járul-e hozzá az élet más területein is, vagy nem függ-e az élet más területein is össze valamilyen fajta kiszolgáltatottsággal. Ezt hol kellene elkezdeni? Az, hogy menj el egy tanfolyamra és tanuld meg, az nyilván nem opció azok esetében, még Magyarországon, vidéken is találsz ilyen helyeket, ahol nem tartózkodhat például a nő a házban, amikor menstruál. Ezek ilyen barbár dolgoknak tűnnek, de vannak kulturális különbségek abban, hogy hogyan állunk a témához, nem hogy az, hogy az anyuka beszélgessen el a gyerekével. Mennyire van vajon összefüggés? Nem tudom, tök jó lenne erről kutatásokat olvasni, aközött, hogy hogyan állunk a menstruációhoz, a női testhez, egy adott közegben, és hogy ott egyébként a nők milyen autonómiával tudnak rendelkezni, mennyire kiszolgáltatottak az élethelyzetüknek, amiben élnek, meg a közösségnek, amiben élnek. És ezekre nyilván még talán az iskola sem megoldás, mert odáig is el kell menni, és akkor itt még olyanok be sem jöttek, hogy vallásos iskolák, vagy még arról sem beszélek, hogy a fiúk is vegyenek részt ezeken az órákon.
Persze ezen így föl lehet háborodni, hogy miért nem lehet együtt, meg nem tudom, de hogy, tehát, hogy gyerekekről beszélünk, akiknek egy részének igénye van arra, meg ma azt mondjuk felnőttként, hogy hát de együtt nézzék meg mindannyian, de hogy azért ezek a gyerekek tizenévesen szégyellősek, egymás előtt se szívesen, nem tudom, szóval, hogy szerintem azért ez nem egy elvárható dolog, és én még mindig azt gondolom, hogy például egy fiú is szívesebben mer kérdezni dolgokról, hogyha csak fiúkkal van együtt, és egy lány is szívesebben mer kérdezni a menstruációjáról, a ciciéről, a punciáról, hogyha nem fiúkkal van együtt. És persze azt lehet mondani, hogy de akkor menjen át a néni a másik szobába, és mondja el, hogy egyébként a lányokkal ez és ez van, csak abba azért bele kell kódolni azt is, hogy egyébként meg a gyerekek nagyon sokszor csúnyán viselkednek egymással, és ez például adhat például támadási felületet is, amire egyébként én tudnék személyes példát mondani, de nem fogok. De hogy szóval, hogy ezek tök érzékeny dolgok, amiket így tök függ attól, hogy mi a csoport. Tehát, hogy attól, tök mindegy, hogy hol van, de hogy egy 20 fős csoport dinamikája egy iskolán belül is 5 különféle vizét implikál, ehhez egy rugalmasság kéne szerintem a pedagógusok részéről, hogy lássák, hogy mi az, amit lehet, meg mi az, amit nem. Egyébként meg örüljünk neki, ugye ma mondjuk magunknak, hogy egyetlen van erről valamennyi szó.
Ezt akartam még hozzátenni, hogy szerintem ebben van egy ilyen kulturális dolog is, hogy én szeretném azt hinni magamról, hogy én erről nagyon könnyen tudok beszélni fiúkkal, lányokkal. Tehát, hogyha valaki oda jön hozzám mondjuk az utcán, és elkezdi kérdezgetni, akkor nincsen bennem szégyenérzet. De hogy kevesen tudunk erről így beszélni, és ameddig a felnőttek ennyire tabusítják, addig nem várhatjuk el, hogy majd a gyerekek nem viháncolva fognak röhögcsélni egymáson. Az osztott csoporttal teljesen egyetértek. Én egyébként azt is gondolom, hogy ezt lehetne kis csoportos foglalkozásokon feldolgozni, tehát ez szerintem nem lenne muszáj ennyire didaktikusan, mint ahogy korábban. Viszont visszakanyarodva az eredeti témához, ha már az van, hogy akkor most felnőtt pár generáció, akik felnőtt korukban tanulják meg, hogy mi a ciklus, szerintem továbbra is tök ijesztő, hogy ezt drága tanfolyamokon tanulják meg. Ráadásul úgy, hogy igazából ahhoz, hogy valaki ciklus tanácsadó legyen, ahhoz nem kell valamilyen kimondott végzettség, vagy papír, vagy ilyesmi, és akkor jobb esetben mondjuk egy szülésznő tartja, vagy egy végzett dúla, rosszabb esetben meg valaki, aki azt mondja, hogy nem tudom, én ilyen vagyok, és kész. És ugye, ha valakinek nincsen meg a megfelelő információja, csak elkeseredett, mert azt olvasta, hogy a fogamzásgátló tabletta rossz, vagy esetleg nem szedhet, mert azt mondta az orvos, akkor odafordul egy ilyen önjelölt tanácsadóhoz, és lehet, hogy tök fals információkkal lesz gazdagabb. Úgyhogy ennek meg szerintem megvan a veszélye, és akkor itt még az a szempont is szerintem nagyon fontos, hogy kihez fordulunk egyáltalán segítségért.
Hát ha egyáltalán tudjuk, hogy ebben segítségre van szükségünk.
Hát ez nem. Meg a másik. De mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy felismeri valaki, hogy neki itt nem tudom, információ hiánya van, az internet nem lesz elég.
Akkor, tehát, hogy fölismeri a hibát, és azt mondja, vagy a problémát, és azt mondja, hogy keresnem kell egy cikluskövető kócsot.
De nem, tele van vele az Instagram. Tehát, hogy ezt így az arcába tolják az embereknek most azok a dolgok, amik itt így előkerülnek, azoknak a nagy része olyan, amit így az arcunkba tolnak. De szerintem olvassa be valaki a számot.
Erről lehetne naphosszat beszélni, hogy mit árul el a nők helyzetéről különböző társadalmi csoportokban az, hogy ilyen hülyeségeket is képesek vagyunk elhinni, és ennyire nem ismerjük a saját testünket. Most nem a női ciklusra gondoltam, mert az alapesetben mindenkinek, aki ilyen testbe születik, vagy ilyennel él, az egy adott dolog. A szám. Ezt hogy kell beolvasni, ezt szám
Csak
számjegyenként kell beolvasni?
Számjegyenként.
Nem, azt írták, hogy lehet számjegyenként és csoportosítva is. Az nem rontja el, úgyhogy tetszés szerint.
Jó. Szerintem számjegyenként, hogy mindenki fel tudja írni.
Jó, csak követnem kell, mert azért elég hosszú. 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 8.
Juhú!
Tehát 5-8-as, 1-5-ös és 5-8-as, értitek?
De csak az adás végén mondjuk el, hogy ez mit jelent.
Szóval mindenki remélem, hogy fölírta ezt a számot, és most nagyon kell rá koncentrálni. Lásd ezüstös fényben világítani, később pedig hord magadnál, óránként pár percig, vagy akár negyed óránként is mondogathatod ezeket a számokat, ezt a számsort, írhatod a ruhádra, a bőrödre, vagy egy kis papírra. Ez, aki eddig nem jött volna rá, egy Grabovoi számsor.
Ez időről időre így előjön.
Igen. Egyébként szerintem ebbe az a csodálatos, hogy én így belemerültem ebbe a listába.
Ajaj!
De elmondanád, Nóra, hogy mi ez? Mik ezek a Grabovoi számsorok?
Ezt most úgy mondod, mint hogy a szakértő lennék.
Kis belemerültél.
Nórától bármikor kérhettek az egyéni problémátokra vonatkozó számsor.
Kérjetek tőlem számot. Bármilyen számot mondok. Szóval, hogy igen, ez semmi extra. Van Grigori Grabovoi nevű csávó, akinek a mottója a világ örökkévaló, ne függjünk a véletlenektől, minden úgy jó, ahogy van. Egy Kazaksztánban született fickó, aki matematikával, fizikával, meg ilyen típusú dolgokkal foglalkozott, és így az, tehát, hogy az egyik dolog, ami így a fő fókuszában volt, az ilyen globális katasztrófák megelőzése, ami egyébként nem olyan világtól elvadult dolog, hogy ezt a matematika és a fizika módszereivel, meg egyéb dolgokkal lehetne előrejelezni, és aztán azért. És aztán valami történt, egyszer csak, és aztán elkezdett ilyen számokat kitalálni, amik, tehát, hogy azt matematizálta meg, hogy vannak bizonyos számsorok, amiknek mindenféle nagyon különleges, tehát, hogy nem pontosan értem az elvet, lehet, hogy azért, mert nincs. De hogy valahogy ezek a szám, tehát, hogy ugye az mindig is volt, nem tudom, hogy a számoknak ilyen különböző tulajdonságokat tulajdonítunk, 666,
például 444.
39, nem, 69. Jó, én nem vagyok matematikus.
Mégse Nórától kérjetek számot.
Ahogy azt tudtátok, hogy a 444 az egy angyal szám?
Hát persze, hogy az. Nézd ránk! Csak csodálkozz ide. Na, és ugye az van, hogy ugye ezek ilyen nagyon bonyolult matematikai számításokkal kijöttek, hogy a bizonyos számokat így a magunkével teszünk, és így implementálunk, akkor azok megváltoztatják így a csakráinkat, és a nem tudom, micsoda, most valaki biztos be fog írni egy levelet, hogy tönkreteszem az egész életét, mert rosszul magyarázom el a Grabovoi számokat. De hogy ez olyan, mint Lukács György. Volt egyszer egy pillanatom az egyetemem, amikor így a regény elméletet, így ültem otthon, készültem a szigorlatra, és így volt egy ilyen pillanat, amikor így bekattant minden a jó helyre, és így éreztem, hogy így a világ teljessége az enyém, mert értem Lukács György regény elméletét, és úgy odébb néztem egyel, és vége volt. Na, és a Grabovoi számokkal is így vagyok, hogy...
Igen? Vagy... Nem gondoltam, hogy egy beszélgetésben Lukács Györgyöt és Grabovoit egy mondatban egymáshoz fogod hasonlítani bármilyen analógiában is, de...
Bocsánat, de hogy tényleg úgy volt, hogy mintha egy pillanatra értettem volna, hogy így valahogy így hogy működik az, hogy így rágondolsz ezekre a számokra, és akkor ettől minden. De hogy a legjobb, hogy itt tényleg minden van. Tehát gyomornedv helyreállítás, 5148210, tól kapcsolat a teremtővel, 11981, odáig, hogy a föld és az emberek harmóniája. Ez nagyon hosszú, ezt nem mondom el. De hogy, tehát, hogy valahol, és akkor vannak ilyen univerzálisok, azonnali gyógyulás, meg
ezeket a nagyon
csoda.
Fontos számokat majd belinkeljük, hát hogy persze. Ezért mindenki tudja használni őket.
Persze, és akkor tehát, hogy fájdalom kiiktatás, minden lehetséges, minden ideális állapotba hozódik, életenergia, hit, nem tudom. És egyébként tökre azon gondolkodtam, amikor ezeket néztem, mert ezek persze ilyen fanfactnek tűnik, hogy emberek arra gondolnak, hogy 91.809.814, és ezt így mész az utcán, és 5 percig erre a szemre gondolsz. De hogy valójában az olyan rohadtul szomorú, hogy tényleg annyira el tudom azt képzelni, azt az állapotot, amikor végigértem már mindent, vagy esetleg nem jutsz hozzá. Tehát, hogy teszem azt, nem tudom, nem jutsz hozzá egy orvosi kezeléshez, egy gyógyszerhez, nem jutsz, elvesztettél valakit, de nem tudod feldolgozni, nem tudom. És akkor gondolsz erre a 21-90-14-89-01-51-9-re.
Ez a legsúlyosabb, leguntorítóbb, az tényleg az emberi kiszolgáltatottságot, nehézségeket, kétségbeesést kihasználó, és igazából nem tudom, hogy akkor lenne jobb, hogyha erről a megalkotója is pontosan tudná, hogy ez egy kamu, vagy az a jobbik eset, hogyha ő sincs ezzel tisztában.
Hát, hogy ő is hiszem, mert egyébként szerintem, tehát, hogy ekkora baromságot az ember nem, ráadásul, hogy ezek ingyenesen elérhető számok.
Ja, igen, ezt akartam még kérdezni, hogy neked személyre szabottan ő kreál-e, vagy valaki kreál-e pénzért, a számok
nem,
tudói,
nem.
Vagy ezek univerzális.
Ezeket az interneten el lehet
igen,
érni.
Szóval, hogy ez itt azért, tehát, hogy ez az univerzális, egyébként tudom én, tehát, hogy van ennek egy ilyen bazi nagy filozófiája, a tudat és a szellem fejleszthető, és akkor hogy fejleszted, és akkor magasabb szintre kerülsz, és minden magasabb szinten vagy annál többen, tehát hogyha minden ember gyógyulására gondolsz, akkor az már tényleg be fog jönni. De hogy közben meg tehát, hogy...
Mit rögsz erre? Több ezer éves vallások épülnek.
De ez tök oké.
Igen, és hogy szerintem egyébként az tök jó az, amit a Hanna mond, hogy igen, tehát hogy ez mennyiben más, mint letérdelni minden este, és az én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szememet vizelgetni. Szóval, hogy értitek, hogy ez ugyanaz a típusú dolog, hogy mit tudom én, biztos van olyan, aki rá gondolt erre a számra, és közben, nem tudom, elmúlt a megfelelzése, és meggyógyult, és badumc.
Hit, valamiben hívés, meg azoknak a ténybeli alapjai, meg a bizonyíthatósága, az soha nem függött össze, és nem kell, hogy összefüggjön. Szóval, hogy az ember olyan dologban hisz mindig, minden esetben, amit nem tud bebizonyítani, hiszen máskülönben tudná, vagy látná, vagy hallaná.
Az, amíg így nem tudom, egymástól elszigetelten, nem tudom, pár ember ismételgeti azt, hogy 444, attól izé, de hogy ugye például ez a Grabovoi cucc, ez akkor jött vissza nagyon megint, amikor így a Covid alatt.
Igen.
Rohadtul toltam mindenki, és most akkor mindenki gondoljon a minden ember meggyógyul számra, és akkor elmúlik ez az egész pandémia, és nem tudom. Ahelyett, hogy az emberek elmentek volna, beoltatták volna magukat, és otthon maradtak volna, és nem kölgik össze egymást. Szóval, hogy szerintem ez ott válik veszélyesé, amikor mondjuk valakinek azt mondott, hogy ez is elég ahhoz, hogy te ne betegedj meg. Miközben
pontosan.
Ez nem igaz, mert nyilván nem igaz, mert nincs az a matematikai szám, de kövezzem meg, aki erre tud ellen példát
nekem
mondani.
Nagyon meredek emlékeim kb. Ilyen 12-15 éve az onkológiáról vannak. Én egy közeli hozzátartozómat vesztettem el, aki rákos volt, és vele jártam kemoterápiás kezelésre, és két ilyen tézist állítottam föl. Egyrészt, hogy a kemón szinte mindenki vallásos lesz, tehát, hogy ott vannak azok a szintek, amikor az emberek már tényleg bármiben hajlandók hinni, és tényleg bármiben hajlandók hinni, mert annyi kuruzslóval soha életemben összesen nem találkoztam, mint azon abban a pár hónapban, vagy hát pár évben összesen. A programozott víztől kezdve, ezeken a számokon át, mit tudom én, milyen vitaminos lekvárok, meg az olyan talpreflexiós masszázs, ami meggyógyítja a rákot. Tehát, hogy az a baj, hogy amikor ilyen állapotban van valaki, akkor bármit el lehet neki adni, és igazából tényleg csak egy nagyon halvány kis reménysugár kell. És jobb esetben mondjuk legalább fájdalomcsillapító hatású, tehát mondjuk egy masszázs az például lehet tök lazító, és akkor az lehet, hogy mondjuk pont hatékony, vagy lehet mondjuk egy olyan természetes készítmény, amit megvesz, és mondjuk kevésbé van tőle hány ingere, De rosszabb esetben meg tényleg az van, hogy csak kifizet rá több 10, több 20, 100 000 forintokat, és a világon semmivel nem lesz neki jobb, csak könnyebb lesz a pénztárcája, ami szerintem a leggusztustalanabb dolog, amit így lehet csinálni a világban, hogy tényleg haldoklókkal, vagy nagyon beteg emberekkel, és az ő hiszékenységüket kihasználva, vagy a hozzátartozói hiszékenységét kihasználva.
Hát ugye a Grabovoit azért tartóztatták le, nem tudom mikor, mert hogy ugye a beszleni túlsztráma után a halott gyerekek szüleitől csalt ki elítak pénzt, hogy fel fogja őket támasztani, és aztán még nem ezt bizonyították rá, ő utána nyilván ezt úgy adta, hogy hát az örök igaztant támadják, de hogy valójában az van, hogy oké, hogy fel van egy csomó ilyen szám ingyen és bérmentve, de hogy ő ebből azért nagyon súlyos, kihasználó módon próbált anyagi előnyökhöz jutni mások tragédiájából.
Hát, és egyébként nagyon sok ilyen van, ami erre épül, meg még azért van pár, amit hoztunk.
Igen.
Igen, de azért mindenki meg így ezt az 5 darab 8-as, 1 5-ös és 5 darab 8-as.
Igen, igen.
Írjátok föl a ruhátokra.
Az önrendelkezést növelni fontos, a testünk feletti kontrollt visszaszerezni fontos. Nem csúszom át abba, hogy elkezdtem elhitetni emberekkel, hogy igazából minden, ami a testükkel történik, az egyrészt megváltoztatható általuk, ők felelősök érte, hogyha történik vele valami, harmadrészt mindent lehet kontrollálni, és mindent te magad tudsz kontrollálni. Nekem minden már tényleg egy lépés az, amikor azt mondja, azt pedzegeti valaki, hogy közeli daganatos hozzátartozómnak milyen volt a gyerekkora, és vajon nem azért lett-e rákja ott és ott, mert nem tud kimondani megfelelően dolgokat, és nagyon sok haragot nyomott el, és minden fejben dől el. Ezek között ilyen nagyon apró, nehezen átlátható kis linkek vannak sokszor, amiket nagyon nehéz, és főleg, hogyha az embernek nincs megfelelő kritikai érzéke, nincs jól felvértezve, és éppen a legkiszolgáltatottabb helyzetben van, akkor nem biztos, hogy fel tudja ismerni ezeket az apró kis határvonalakat.
Meg ehhez még azt akartam hozzátenni, hogy szerintem az is tök ijesztő, hogy vannak ezek a sarlatánságok, amiket mi most ilyen gyűjtőnéven hoztunk ide, de hogy ezektől már a WHO sem zárkózik el olyan kategorikusan, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
Mert lehet, hogy van benne valami.
Igen, meg egyébként
hinnet kell benne, és
amiben ennyien
működik.
Hisznek, abban biztos van valami.
De nem, egyébként azt el tudom fogadni, hogy van, akinek mondjuk a hit az segít. Tehát, hogyha ismételgeti ezt a számot, és mellette mondjuk eljár kemoterápiára, és meggyógyul a végén, akkor szerintem a nap végén teljesen mindegy, hogy a számok gyógyították meg, vagy a kemoterápia. A lényeg az, hogy utána élhet egy boldog életet a családjával, meg a szeretteivel. Szerintem. Mármint, hogy én tényleg voltam abban a helyzetben, hogy hittem volna a Grabovoi számokban is, csak elkerüljük az elkerülhetetlent. Őket. Csak valószínűleg, jó, nem fogom elviccelni. De hogy itt azért most már megjelenik az is, hogy mint például mondjuk a hagyományos kínai orvoslás, amiben mondjuk vannak bizonyítható eredmények, azokat már így nyugaton is kezdik úgymond elfogadni, tehát például az akupunktúra mögé elkezdtek tudományos eredményeket pakolni, de például ott van a homeopátia, ami ki van írva 100-ból 99 patikára, hogy akkor homeopátiás készítményeket is lehet venni, és gyakorlatilag meg lehet venni a tiszta vizet.
Rezgő vizet.
Az alkoholt, vagy a tiszta cukrot, és hogy ettől már az olyan nagy szervezetek, vagy az olyan hitelesnek gondolt szervezetek sem zárkóznak el kategorikusan, mint a WHO, ami szerintem azért elég aggasztó, és ez mondjuk szerintem sok emberben okoz ilyen ambivalenciát, hogy akkor most kinek higgyek, most akkor ki lesz a... Ki fogja nekem megmondani, hogy mi az, ami hatékony, és mi az, ami nem?
Igen, szerintem ez a legfontosabb dolog, amit most mondasz, hogy valójában az van, hogy persze, tehát hogy így most mi itt ülünk a kényelmes meleg irodánkban, és röhögünk a Grabovoi számokon, meg a nem tudom micsoda, de hogy tényleg az, hogy így hol dönti el az ember, hogy mi az, ami még oké, és mi az, ami nem. És ugye közben meg az van, hogy itt vagyunk mondjuk egy egészségügyi rendszerben, vagy itt vagyunk egy olyan oktatási rendszerben, vagy nem tudom, tehát egy csomó, ugye az életünknek egy csomó részére adnának ezek a dolgok megoldás, de hogy hogy, és akkor hol van az, ahol így azt realizálod, hogy már átmentél egy peremterületre, vagy már le is estél a szakadékba, hogy hol van ez a vonal, és nekem erre van egy tök érzékletes példám. Én újságíróként nem tudom hány cikket írtam már a homeopátiáról. Képzeltitek, és az volt a ilyen izébb dolog az életemben, ilyen tök, tehát így utólag reflektelve, ilyen tök ilyen tudathasadásos állapot, hogy amikor a kutyánk Citrom haldoklott már, nagyon beteg volt, ilyen máj daganata is volt, meg stb., de hogy már így ez már a vége volt a dolognak, és akkor elvittük utoljára az orvoshoz, és az orvos kérdezte, hogy elaltassa, vagy hazavisszük, valószínűleg el fog aludni, stb. És mondtam, hogy hát szeretném hazavinni. És mondta, hogy akkor ő most ad nekem még egy ilyen homeopátiás szert, és akkor ez még egy kicsit így segít neki. És beadtam neki. Tehát, hogy értitek, hogy ott voltam a legjobban szeretett kutyámmal kettesben otthon, és egy olyan tudatállapotba kerültem már, hogy én is úgy voltam vele, hogy jó, akkor még ezt az utolsó dolgot próbáljuk meg, és betöltöttem a kutyám szájába egy homeopátiás szert, zöld kupakja volt, fogalmam sincs, mi volt az nyilván. És hogy nem, tehát hogy az orvos így utólag azt gondolom, hogy ő már igazából csak nekem akart egy kicsit segíteni, hogy amikor hazamegyek és elbúcsúzom a kutyámtól, akkor valami megnyugvást is adjon nekem, de hogy én meg, tehát hogy egy olyan állapotban voltam, hogy én konkrétan, tehát hogy így töltögettem bele, és így nagyon örültem, hogy meghitta, és akkor most oké minden. Hogy ez tök fura, tehát hogy én teljesen meg vagyok hasonlóba ezzel.
Az emberi kiszolgáltatottságnak a különböző fázisait elképesztően jól ki lehet használni. Nyilván nem egy orvost hibáztatok, aki ezzel végül is egy kontrollt adott neked a kezedbe egy olyan helyzetben, amikor nem volt.
Viszont van olyan, amikor meg van, és pont amikor így a homeopátiáról nézelődtem, akkor láttam, hogy van homeopátiás állatorvoslás, és Budapesten is van ilyen szolgáltatás, egy telefonos vizit, több mint 40 000 forint, és hogy úgy működik az egész, hogy online kell kitölteni valami kérdőívet, és azt telefonon beszéli meg veled az orvos, és telefonon konzultál arról is, hogy akkor mit kell csinálni az állattal, ha jól értettem az alapján, ami le van írva. Tehát gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy a receptre felírt cukor mellé még elkölthetünk több 10 000 forintot, És ráadásul egy olyan lénynek a gyógyulása van, aki még csak azt se tudja mondani, hogy egyébként gazdi, nekem máshogy fáj a lábam, mint ahogy te gondolod. Szerintem félelmetes. Tehát, hogy ez már tényleg az, amikor olyan szinten pofátlanul használjuk ki az embereknek a jó hiszeműségét, amit nem tudok hova tenni. Mert megint más, és bocsánat, hogy én nyersen fogalmazok, amikor egy haldokló kutyának adok valami szert, hogy hát, ha ez segít neki, vagy legalább a gazdi egy kicsit megnyugszik.
Persze.
Mert hogy igazából ott már valószínűleg semmi más szóval, sem segített persze. volna. De amikor mondjuk van egy kölyök kutya, vagy egy kis kutya, vagy egy középkorú kutya, ott azért nem tudom. Tehát, hogy ott már ne ilyen homeopátiás bogyókat osztogassunk, meg ne azt mondogassuk, hogy akkor nem tudom.
Telefonon.
Sós vízben fürdessük meg, vagy ilyen hülyes.
Na jó, csak tényleg, tehát, hogy hol honnantól kuruzsles, és honnan még oké, engem ez az, ami tök sokat foglalkoztat.
Úristen, most nem fogom tudni a nevét beidézni, de hogy Magyarországon erre az a szabály, hogy ugye olyan gyógyszerek kerülhetnek forgalomba, amik mögött van tudományos értékű kutatás.
Klinikai teszt igazolja. Igen.
És hogy jelenleg Magyarországon egyetlen homeopátiás készítmény sincs úgy forgalomban, hogy lenne mögötte teszt, úgyhogy ezeket nem is lehet receptre felírni, hanem kiegészítő gyógyszerként meg lehet vásárolni a patikába, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy nincsen egyetlen egyre sem támogatás.
Viszont cserébe bárki hozzájuthat.
Igen,
és ez szerintem ez a probléma, hogy
és okay. Rengeteg olyan orvos van, aki hajlandó, meg hajlamos ajánlani a betegeinek, na most szerintem azt nem nehéz belátni, hogy mondjuk egy tüdőgyulladásra az ember szedhet bármilyen homeopátiás kacatot, az nem fogja elmulasztani a tüdőgyulladást.
Beszéljünk a Bach virágterápiáról, akkor, ami...
Könnyed váltás.
Ami, hát nem, nem váltás. Ugye azt hiszem, hogy azt mondja ki, hogy a betegség a test, lélek, szellem hármassága közti harmónia megbomlásából származik. Azért lettél beteg, legyen itt szó kisebb, közepes, vagy egészen súlyos, akár halálos kimenetelű betegségekről, mert a tested, a lelked és a szellemed hármassága közötti kapcsolat és harmónia megbomlott. Nekem ez már a veszélyes kategória. Lehet, hogy itt a megfogalmazás hibás, nem tudom, hogy mi az a Bach virágterápia pontosan, illetve tudom, mert utána olvastam, de nem próbáltam még ki, nem tudom, hogy hogy zajlik egy ilyen. Azt mondani, hogy a gyógyulás az ennek a harmóniának a helyreállításával megtörténhet, és ezzel minden ember számára elérhető, hiszen mindenki ennek a lehetőségét önmagában hordozza, az pont az, amiről eddig beszéltünk. Igen, fontos az önrendelkezés, igen, az ember segíthet magán, és segítsen is magán. Kell, hogy a kiszolgáltatott helyzetekben valaki oda menjen, és azt mondja neked, hogy figyelj, képes vagy rá, van kontrollod. De sajnos az, hogy mondjuk egy betegségre való gyógyulás, az bárki számára annyival elérhető lenne, hogy egyrészt mindenki számára elérhető lenne, másrészt csak annyi kellene hozzá, hogy a szellemed és a lelked közti harmóniát helyreállítsd, az szerintem irtózatosan veszélyes.
Ja, de hát azért van ehhez 38 különböző virágeszencia, és szerintem egyébként ez önmagában hordoz némi ilyen aggályt, mert hogy ezek a virágeszenciák, ezek ugye megvásárolhatók.
Mindjárt mondom neked, figyelj.
De hogy csak azt akartam még így hozzátenni, hogy azért, ha mondjuk valaki nem tudja megvásárolni, és mondjuk mi van, hogyha magának otthon neki elfőzőcskézni ilyeneket, szóval...
Jerikói loncot? Azt mondod?
De most csak abból indulok ki, hogy medvehagyma. Tehát, hogy a medvehagymánál is nagyon könnyű mellé nyúlni, és mondjuk az egy elég kellemetlen mellényúlás. Nem vagyok gyógynövény szakértő, de én például biztos nem mernék ilyen illóolajokat, meg virágeszenciákat készíteni otthon, meg nem is akarnék. Főleg nem akkor, hogyha valami olyan problémám lenne, amire a nyugati orvoslás ilyen vagy olyan megoldást kínál. De az nagyon hiteles, hogy az energiarendszerünkre hat.
Első segélyspré, találtam egy ilyet.
És egyébként én választottam is a gyógynövények közül kedvencet. Nekem a szilfa a kedvencem, amit kimondottan stresszre ajánlanak. Szerintem ez egészen univerzálisan hangzik. Az volt a leírása, hogy nagy terhelések idején rendszeresen szedve megakadályozza, hogy az ember túlterhelje magát. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudná akadályozni, hogy túlterheljen magam, mert hogyha nem a számat ragasztja be ez a eszencia, akkor szerintem de. Mármint, hogy
lekötözi a kezem.
Igen. Nekem az én kedvencem egyébként a katánkóró, aminek egyrészt szerintem a legjobb neve van az összes növény közül, mert szerintem annyi mindenre jó, hogy szerintem csak azt kell tolatni, csapatni ezerrel.
Tolatni.
Minden. Ha attól félsz, hogy szereteid, mert nem szeretnek. Ez szuper. Akkor, ha duzzogsz, mert nem kapod meg másoktól azt, ami szerinted jár neked.
Elég veszélyes vizek ezek azért.
Katánkóró, ha mások nem követik jó szendékú tanácsaidat, esetleg direkt máshogy tesznek, és ez zavar, katánkóró, ha nem tudod elengedni a szeretett szemét vagy tárgyat, katánkóró.
De várjál, akkor van egy ilyen toxikus függésed valakivel, és akkor katánkóró.
Igen, és akkor várjál, még valami volt, amire azt mondtam, hogy nekem ez kell. Na jó, szóval, hogy tényleg azért az van, hogy viszont, tehát, hogy érted, beszippantasz egy kis békaliliomot, visszahúzódó vagy, szeretsz egyedül lenni, békaliliom, és akkor mi lesz?
De ugyanez, csak élvezni fogom.
Igen. De legalább ide van írva, hogy jól kombinálható más gyógymódokkal is, tehát, hogy itt nem zárja ki azt, hogy mást is alkalmazzanak, és azt megtudtam egy ismerősömtől, hogy például lovaknál ezt hatékonyan alkalmazzák. Azt ne kérdezzétek, hogy hogyan, meg ne kérdezzétek, hogy miért, mert ennyire nem ástam bele magam, de hogy lovaknál elvileg hatásos, és hogy ott szokták is, mert ugye nagyon sok olyan ló van, aminek érzékeny a gyomra, és ezért különböző más gyógyszereket nem tolerálnak jól, és akkor helyette ilyen természetes gyógymódokhoz nyúlnak. Úgyhogy ha ebből indulunk ki, akkor lehet, hogy az emberekre is tényleg jól hatnak. Meg nekem az a filozófia tetszik, hogy a lelki állapotot azt egy ilyen fontos dolognak tartja, mert szerintem az így nagyon, a fölött nagyon elsiklunk így általában, hogy az, hogy lelkileg szarul vagyunk, attól fizikailag is lehetünk betegek, tehát hogy effektíve lehetünk nagyon-nagyon rossz fizikai állapotban attól, hogy túl sokat stresszelünk, vagy nagyon túlterheltek vagyunk, de azért szerintem az egy ilyen nagyon nagy torzítás, meg ezt te mondtad az előbb, Hanna, hogy azért azt mondani egy embernek, hogy csak azért vagy ilyen szarul, mert nem tudom, te tehetsz arról, hogy rákos vagy, mert
nem mondott volna ki a dolgokat, amik nyomasztanak, igen.
Igen, de közben most megteltem egyébként, a katánkúró még akkor jó, ha állandóan panaszkodnál másokra, de ha csak állandóan panaszkodnál, nem másokra, hanem úgy, akkor hanga függ el, de hogy közben szerintem azért ezzel az van, hogy az, hogy mondjuk beszippantasz ilyen cuccokat, azzal azért szerintem sok baj nincsen, azon kívül, hogy bazi drága és izé, de hogy közben meg azért azt, szerintem ez azért ilyen fura dolog, mert hogy érted, ha meg eukaliptuszosan inhalálsz, miközben taknyos vagy, az segíteni fog. És hogy közben, meg mit tudom, mint tudjátok, én például szoktam tolatni ilyen izét, stressz fürdőt, mit tudom, az ilyen levendulás, meg nem tudom,
ja, persze, beszórom a vízbe. Persze, de ez az aromaterápia, ez szerintem...
Igen, szóval, hogy beszippantom, és izé, na de érted, szóval, hogy ezek azért valójában az van, hogy
de ezeket ilyen... meg kell inni, nem?
Mit?
A bakvirágot. Igen, most úgy olvasom, majd mindjárt felolvasom, amiket szedtünk róla, de hogy szerintem azért más az aromaterápia, mert hogy az, hogy az illatok hatnak az ember hangulatára, hát tiszta ennek, sor.
Ennek biológiai oka van, az van a legközelebb az agyadhoz.
Igen, nem ígér mást, csak azt, hogy a hangulatodra fog, az aktuális, éppen akkori hangulatodra hatni fog. Inkább ehhez nyúljunk, inkább egy levendulás fürdőt vegyél, mint nem tudom, hogy megigyál 20 korsó sört, és azt hason a hangulatodra. Legalábbis ez az én személyes véleményem.
Ebben az országban nem biztos, hogy sokan osztják a véleményedet, csak mondom.
Lenyomsz egy kis katánkórót.
Azt hittem mást fogsz mondani, ami kával kezdődik.
Van ilyen spré is, hogy csak így a nyelvedre fújjon.
Szóval a Bach virágterápia 1930-as években felfedezett módszer. Egyébként szerintem ez például fontos. Az úgynevezett nagy depresszió korszakából származik, vagy hogy valamikor a két világháború között fedezték fel, amikor kifejezetten nem volt vidám az élet, de közben nagyon sok tudományos felfedezésre szert tettünk akkoriban. Szóval ez a növények virágaiból készült eszenciák által közvetlenül képes hatni a lelki állapotra. Ez az alapfeltételezése. Eddig ez szerintem tiszta sor a lelki állapotra valószínűleg tudhatni. A Bach virágterápia rendszerét, amiben 38 olyan vadon élő virágot és növényt találunk, egy angol orvos, dr. Edward Bach fedezte fel. Innen a név. És elsősorban egy olyan gyógymódot keresett, aminek segítségével bárki viszonylag könnyen megtalálhatja a betegsége okát, és sikeresen kezelheti mind a lelki, mind pedig a testi bajait. Ez például szerintem fontos, hogy ő a kettő között egy ilyen szoros összefüggést feltételez. Mindegyik különböző kedélyállapotokhoz társítható, tehát nem szívre vagy májra, hanem érzelmekre. Félelem, bizonytalanság, meg amit te mondtál, duzzogsz, mert nem kapod meg azt, ami szerinted jár neked, és e között feltételez a testi és a lelki bajok között van így egy összefüggés, hogy biztos a testi bajaid, azok valamilyen lelki vagy szellemi problémából származnak.
És tök érdekes, mert így kitöltöttem ilyen hogy van ilyen pont, hogy testi bajom van. Fel van sorolva egy csomó kérdés, de ilyen hülyeségek, na mindegy, ilyen random rá kattintottam egy párra, és tényleg kiadott ötöt, hogy az alábbi virágesszenciákra van szükséged.
De hogy ez így, is, hogy van szükséged, imádom.
Igen, igen, és akkor így tudod, így vadrózsa, rezignáltságra és fásultságra, fűzfa keserűségre, sértettségre, szóval, de tök random nyomtam be, de hogy így egyik se, tehát, hogy mit tudom én, ha most mondjuk azt lenne a tünetem, hogy fáj a hátam, akkor is olyan kérdésekre kellett volna válaszolnom, hogy nem tudom, nem hiszek az orvosnak, mert semmi ezt sem ért, én jobban tudom, tehát ilyen típusú testi betegségek küzdök és gyógyulni szeretnék, nem hiszek az orvosban.
Mondjuk egyébként szerintem ez is egy érdekes szempont, mert ugye nagyon sok olyan ember van, aki csalódott. Ugye nyilván az állami egészségügyi rendszerben baromi kevés idő jut egy betegre, nem hallgatja meg a panaszait az orvos, vagy hogyha meg is hallgatja a panaszait, akkor is nagyon felületes vizsgálatok zajlanak. Sőt, velem a múltkor előfordult egy magárendelőben, hogy megbeszéltük, hogy két gyógyszert fogok kapni, és véletlenül csak az egyiket írták föl, és másfél hetet kellett várnom a következő receptre, mert akkor tudta elolvasni az e-mailemet az orvos. Tehát, hogy a magánellátásban is baromira le vannak terhelve a dokik. Szóval szerintem egy ilyen rendszerben iszonyú nagy fogékonyság tud lenni ezekre a gyógymódokra, mert hogy ez egy ilyen instant megoldás. Tehát kitöltöttem egy tesztet, ezeket kell szednem, vagy egyébként én először úgy találkoztam a Bach virágterápiával, hogy valahol az 5. kerületben sétáltam, és hogy ki volt írva, hogy van egy ilyen szalon, ahová így be is lehet menni, és akkor ott így személyesen lehet konzultálni róla. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal könnyebben elérhető megoldásnak tűnik, és akkor ráadásul azt is mondják, hogy hát ezt ki lehet egészíteni más gyógymódokkal, szóval, hogyha nem tudom, a reumatológus azt fogja mondani, hogy a hátamra majd még kell szednem gyógyszert, meg el kell mennem gyógytornára, a gyógynövény az akkor is jöhet, de a reumatológiára 6 hónap múlva van időpont, a Bach virágokat meg tudom venni holnap délután. Tehát, hogy ez azért a jelen valóságában ezt nagyon jól fel lehet használni. Szóval igen, erre baromi nagy kereslet persze tud lenni, és szerintem nem kell hozzá különösen, nem tudom, így tanulatlannak lenni, vagy ilyesmi. Ehhez elég elkeseredetnek lenni, amikor már tényleg az van, hogy elmentél a 20. orvoshoz, és még mindig senki nem tudta megmondani, akár csak azt, hogy miért fáj ennyire a menstruációd, és most nem szaladtam messzire, tehát, hogy...
Hát persze, de azért figyelj, azért itt van az, hogy nyilván nem kell megvenni a teljes Bach virágesszencia sorozatot.
Az a 38 darab?
Igen, 70 ezer forintért, hanem ugye az előbb nekem is kiadta az 5 vizét, amire szükségem van, hogy a nem létező panaszomat megoldjam. Hát ilyen 5 összetevős egyedi virágesszencia keveréket, mert 5000 forintért kevertetetsz magadnak, de nekem ez pont ez a baj ezzel, hogy tudod, ez még a határeset, hogy erre még azt mondod, hogy ha ettől meg a Grabovoi szemsortól örök életem lesz, akkor ez belefér még nekem, hogy ezt kifizessem, és akkor...
De nekem meg nem fér bele, mert engem pont azért zavarnak ezek az nem, körségek.
Ezt most félreértetted, hogy arra mondom ezt, hogy az emberek még valószínűleg, tehát, hogy ja, ez az az összeg, aha, amire azt mondják, hogy jó, hát ezt még ki tudom fizetni azért, hogy...
Ja, igen.
Tehát, hogy érted, így mondom, nem azt mondom, hogy azért...
De nekem, engem a filozófia zavar rohadtul, hogy semmiféle tudományt nem látok ezek mögött. Tehát, hogy senki nem tud nekem mutatni egy klinikai tesztet, vagy egy kutatást, hogy ez miért működik. Nincsen vele személyes tapasztalatom, ami alá tudná támasztani, hogy ez bármilyen szinten működik. Ráadásul tényleg az van, hogy valószínűleg valami olyat, aminek a bekerülési értéke mondjuk 10 forint, ezt eladnak 10 000 forintért.
Na, tudod, mennyi lehet összeszedni ennyi katánkórot?
Hát fogalmam sincsen, de hát, hogy eleve az, hogy vadon élő vadvirágok, tehát, hogy akkor gondolom nem balkonládában ültetgetik, meg nem kell fenntartani hozzá fóliasátrat, meg ilyeneket.
De egyébként ez szerintem, bocsánat, ezzel most nagyon off-topikolni fogok, de ugye vadon élő növényeket nagyon sokan gyűjtenek, egyébként nagyon rossz körülmények között élő emberek is foglalkoznak ugye ezzel, meg a gombászással, meg a nem tudom én micsodával. És én például beszéltem olyannal, aki mondjuk így mondta, hogy hát hú, majd jön a gyógynövény felvevő, aki egyébként fillérekért. Tehát, hogy tudod, és azért ezeket összegyűjteni, szóval ahhoz, hogy értelmezhető mennyiségű cuccot tudja összegyűjteni, ahhoz nagyon sokat kell dolgoznod, nagyon és ilyen 500 meg 1000 forintokért veszik át tőlük ezeket, ami hát horror. És
utána hát ugyanaz, mint a fast fashion.
Igen, és utána eladod, érted, 5000 forintért ezt a szart, amit bocsánat.
Igen, tehát nem akarok ilyen elitistának tűnni, de hogy azért általában az olcsó dolgoknak tényleg az látszik, hogy ára van.
Hát máshol, mert okay, nem te
hogy
fizeted ki.
Igen, tehát hogy 5000 forint a csomag, nem én fizetem ki, de azt valaki megfizeti. Tehát, hogy valahol a rendszeren az valakinek a kiszolgáltatottságával fog járni. Itt például az én, aki nagyon rossz körülmények között élő emberként 500 forintért szedte össze az elegendő mennyiségű katán kórót, azért, hogy azon valaki más meggazdagodjon.
Jó, mondjuk ez, azért, szóval, hogy tehát, hogy ez azért ugyanúgy igaz a, nem tudom, a Kamilla teádra, meg ugyanúgy igaz a, nem tudom én micsodára, szóval, hogy ezt most nem erre akartam kihegyezni, hanem ez egy rendszer.
Jó, de ha szóba hozod a Kamilla teát, én nekem nagyon-nagyon nagy szükségem lenne erre, hogy akkor legyenek alátámasztva a dolgok.
Ezeket a dolgokat nagyon régóta használjuk. Bizonyos.
Ez oké, okay. Az Orbánc füvet is használják például kedély és hangulatjavításra, de mondjuk, hogyha nincsen meg a megfelelő tájékoztatás, hogy egy olyan ember, aki már szed antidepresszánst, vagy hangulatstabilizálót, vagy akár csak egy nyugtatót, annak már nem szabad Orbánc füvet használnia. Ez mondjuk nincsen odaírva mellé az internetekre, vagy hát ezt viszonylag, ezt mondjuk a gyógyszernek a betegtájékoztatójából lehet, hogy ki tudod gyűjteni ezt az információt, de tehát, hogy nincsen arra felmérésem, hogy hány olyan ember van, aki az ekkora lepedőnyi betegtájékoztatót elolvassa mondjuk egy antidepi tablettában.
Hát, de szóval, hogy ez viszont olyan dolog, hogy de, ha nem olvasod el, akkor az szó, sorry, de az a te bajod.
Hát, de hogy miért nem mondja el az orvos?
Hát megkérdezik tőle, akkor biztos, hogy elmondja.
Na, de szerintem meg itt azért van egy ilyen szóval, rendszerhiba.
Hogy, de nem, szóval, hogy azért mindent arra fogni, hogy ezt oldja meg helyettem valaki más, tehát ha van egy betegtájékoztatód, azt baszki, azt olvasd el. Főleg, hogyha beteg vagy. Tehát, hogy ezek szerintem olyan dolgok, amiket így nem lehet mindig mindent másokra izélni, hogy ezt mondja meg nekem az orvos, ezt mondja meg nekem a ciklus izé, ezt mondja meg nekem a színtanácsadó.
Pont azok, akik mondjuk így a pszichiátriák rendszeres látogatói, mennek feliratni a kis tablettáikat, közöttük szerintem rengeteg olyan van, akinek vagy nincsen hozzáférése, vagy igénye nincsen, hogy ezeknek a dolgoknak utána olvasson, viszont van az az elkeseredettségi állapot, amikor el fogja fogadni az Orbánc fűteát, és urva szarul lesz. Azért látom a veszélyét, mert hogy ezek könnyen elérhető dolgok, mondjuk az interneten, tehát szembe jön, mert ott van mondjuk az Instagramon, a TikTokon, Magyarországon iszonyatosan jó az internet lefedettség, és egyébként az okostelefon terítettség is, tehát hogy baromi sok embernek van a kezében a világháló, és akkor a sok hülyeség nagyon sok emberhez eljut, de az is lehet, hogy a szomszéd kínálja meg, mert azt mondja, hogy ő hallotta a rádióban, hogy az Orbánc fű jó erre.
De mindenkinek mindig föl kéne hívni az orvosát, vagy az orvosnak már előre azt mondani, hogy figyelj, ha a szomszéd megkínál Orbánc fűvel, akkor majd mond neki, hogy köszönöm.
Én szeretném azt gondolni, hogy mondjuk az a pszichiáter, aki felír egy antidepresszánst, az elmondja mondjuk a páciensének, hogy erre viszont figyeljen oda. De hogy biztos van egy csomó más ilyen kölcsönhatás, és mondjuk nekem hiányzik egy csomószor, hogy aki mondjuk gyógynövényeket kínál, az mondjuk odaírja, hogy figyelj, az Orbánc fűteát ne idd össze ezzel, meg ezzel, meg ezzel.
Tök jól kijön, amit már így korábban pedzegettünk, hogy ugye ezek mindig akkor kerülnek elő, amikor társadalmilag, össztársadalmilag egyre több a kiszolgáltatott ember, vagy valami olyan világeseményhez köthető csomószor ezeknek a fellángolása, amikor, meg egyéni életekben is, amikor valami baj van, hogy az embereket kritikai érzékre és információk megszerzésére és értelmezésére kéne megtanítani, de sokkal egyszerűbb és kevésbé költséges és mindenhogyan rövidebb idő inkább így regresszíven visszatendálni a múltba.
Hát szerintem egyébként pont azért, mert érted, szóval, hogy a nem tudom, a Kamilla teát, azt meg tudod venni 500 forintért, közben meg a tehát, hogy amire mi azt mondjuk, hogy a modern orvostudomány legmodernebb vívmányai, azt nem tudod megfizetni, meg oda nem jutsz el érte, meg messze van, meg várólista van, meg nem tudom én,
igen,
mi van.
Tehát, sokkal egyszerűbb meghallgatni Jordan Peterson 12 pontját, persze, hogy rakj rendet a szobádban, igen, meg közben az, hogy meg... Kásler Miklós azt mondja, hogy imával gyógyítható a rák.
Igen, de meg közben meg nem is tudsz róla, szóval, hogy tehát persze közben, miközben azért igen, nagy az internet, meg tök sok mindent látunk, de hogy érted, hogy földi halandóként nem fogod azt érteni, hogy a nem tudom, hogy a te betegségednek a legújabb gyógymódja, amit nem tudom, Amerikában már elérhető, az nem tudom, az egyetem micsoda, és hát akkor jön ez, hogy akkor, és akkor tök jó, mert jön a jó szándékú szomszéd, és azt mondja, hogy kedveském, kocsvasztottam egy ilyen fincsízét, ez pont segíteni fog neked, mert olvastam.
Igen, de hogy emiatt meg én így nagyon, nagyon hiszek abban, hogy az embereket így lehet edukálni, meg hogy így el lehet. Tehát, hogyha nem tudod elmagyarázni nekik ezt a dolgot, akkor próbáld meg máshogy. És hogy ez nekem pont, biztos, hogy azért, mert hogy nem tudom, minden évben legalább 12-szer el kell magyaráznom a Pitagorasz tételt különböző korú gyerekeknek. Tehát, hogy biztos, hogy onnan jön, hogy szerintem az nem azon múlik, hogy most akkor a gyerekkel van probléma, hanem akkor nem próbáltad elégszer, és hogy ez szerintem egy kicsit ebben is van, és valószínűleg egy csomó betegséget, meg az egészségügyi állapot romlását is meg lehetne előzni azzal, hogyha az emberek jobban lennének nevelve az egészségtudatosságra, amihez hozzátartozik az is, hogy amikor van egy egészségügyi állapotod, ami ráadásul mondjuk egy mentális betegség, például a depresszió, ami ugye Magyarországon baromi sok embert érint, akkor tudjon róla meg új információkat, legyen tisztában azzal, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy ráadásul ennek ugye az egyik leghatékonyabb terápiája, az pont a pszichoterápia, ahol beszélgetni kell egy szakemberrel. Az más kérdés, hogy Magyarországon ebbe nettó 0 forintot szeretnének ölni.
Bocsánat, erre még eszembe jutott még egy szempont, hogy ez az, hogy beszélgetni kell. És hogy szerintem az emberek nagyon nagy többségénél, például az ilyen típusú beszélg, vagy betegségeknél ugye az van, hogy mennyivel könnyebb csöndben, titokban, sútyiban elmenni, és venni egy ilyet, rendelni az internetről, és csak bekapom, és jobban megyek, mint hogy elmenj valahova, beszélj róla, aminek egyébként a múltkor már ugye tök sokat beszélgettünk erről, hogy milyen rizikófaktorai vannak, nehezen találsz olyat, nem tudom, drága, stb. De hogy nem is szeretünk róla beszélni, és hát az, hogy az idő, de amikor meg szarul vagy, akkor meg azonnal akarsz jobban lenni, nem? És hogy szerintem ez is, hogy azt mondani, hogy figyelj, ez itt hetekbe fog telni, meg hónapokban, meg
és
nem
fogod tudni fű alatt, anélkül, hogy ne kéne igen. Több tucat emberrel beszélgetni a problémádról.
Hát akkor érted, akkor inkább ismételgetek egy számsort magamnak, meg ráfújom a nyelvemre a vizét, és akkor ezt most nem úgy mondom, Zsuzsi, hogy ezt én akarom csinálni.
Nem, azt értem, meg én egyébként így tényleg, tehát hogy elég nem. Sokat foglalkozom ezzel a témával ahhoz, hogy így lássam, meg nagyon sokféle típusú beteggel találkoztam már, úgyhogy szerintem tényleg nagyon sokan vannak ezzel, és nagyon sokféle háttérrel, de azt nagyon sajnálom, hogy emögül így az edukáció az tényleg hiányzik, mert ezt szerintem nagyon jól lehetne kezelni azzal, meg ugye ugyanúgy, mint a női menstruációs ciklust, hogyha nem tabusítanánk társadalmi szinten, és nem lenne tabu az se, hogyha valaki depressziós, akkor valószínűleg nem lenne ennyi alkoholista, meg egyébként nem kellene Grabovoi számokat ismételgetni a depresszió miatt, de szerintem ezt ugye nyilván nem most e fölött, az asztal fölött fogjuk megváltani.
Hát nem meg, hogy ez tényleg bármennyire is ijesztő, de szerintem iszonyú sok múlik azon, hogy mondjuk mennyire kiszolgáltatottak egy adott országban az emberek mondjuk az egészségügynek, mennyire van pénzük nem ráutalva lenni, mennyire van kapacitás hiány az egészségügyben, tehát szerintem ezek mind múlnak azon, hogy utána mennyire fogunk megbízni az orvosokban, mennyire fogunk megbízni a tudományban, mennyire fogunk megbízni azokban a módszerekben, amiket ott kínálnak, mert kevésbé, egyszerűen valószínűleg kevésbé leszünk kitéve annak, hogy ennyi hülyeséget elhiggyünk, mert ennek tényleg szerintem a nagy része az mind abból fakad, hogy egyszerűen az emberek nem hisznek, az orvosaiknak nem hisznek abban, hogy az egészségügyben az ő problémáik meg tudnak oldódni. Az egyébként sokszor sajnos jogosan, ami nem az orvosok hibája, hanem egyszerűen a rendszeré, és ezért kezdenek el fordulni az ilyen bizonyíthatatlan, hatékonyságú és eredményességű nem kifejezetten, fizikailag talán nem kifejezetten veszélyes, de lelkileg elég sok buktatót magában hordozó dolgok iránt. Kritikai érzék nélkül, és az viszont, hogy a kritikai érzékkel mennyire vagy felvértezve, az igenis kulturális.
Hát meg szerintem a nulladik lépés, ami, tehát hogyha már így visszatérünk például ez az egész menstruációs témához, tehát hogy az, hogy milyen test tudatosságod van, és hogy akkor ezen belül mennyire vagy tudatos azzal kapcsolatban, hogy a problémáknak egy jelentős része a fogszúvasodástól, a nem tudom rossz testtartási, meg nem tudom, hogy ezeket preventíven meg lehet előzni, és hogy ezek, tehát hogy ez, ami tudod így, persze el kell menni az iskolában fogorvoshoz, aki jó esetben csak egy életre traumatizál, de rossz esetben még a fogaidat is meg, szóval, hogy, de hogy azért ezek, tehát hogy ezek tök fontos dolgok, hogy onnan kell kezdeni, és akkor tudod, már amikor eljutunk odaig, hogy a mentális jólétünkkel is foglalkozunk, ahhoz először szerintem a nulladik lépésben az a legfontosabb, hogy minél hamarabb elkezdeni azt, hogy mosd meg a fogad, és ez tök egyszerűnek tűnik, de hogy mosd meg a fogad, hogy figyelj, menstruálni fogsz, ezek és ezek a dolgok történnek veled.
Menj el szűrővizsgálatra például, 25 éves korod fölött.
Hát meg, de hogy ne is az, hogy 25, tehát hogy mire 25 éves leszel addigra ezek.
Legyen rutin.
Igen, hogy ez rutin legyen, hogy minden évben menj el a fogászhoz, minden évben menj el a szemészhez. Ha, nem tudom, ha fáj a fejed, akkor foglalkozz vele, hogy annak milyen okai lehetnek. Ha rossz, ha fáj a hátad, akkor az egy nagyon nagy baj. Nem tudom, mert hogy, és hogy ez szerintem az, ami ahhoz el tud vezetni, hogy lásd, hogy egyetem működik-e a rendszer, hogy a rendszerben el tudj igazodni, hogy akkor, hogy hova kell menni fogorvoshoz, meg találj egy nőgyógyászt, meg nem tudom, és ez az, amitől mondjuk egy idő után talán kialakul az a fajta bizalom, hogy nem a Bach virágterápiához fogsz fordulni, meg a jósnőz, amiről már nem lesz időnk beszélni.
Igen, azért pedig... nagyon, nagyon jó lenne még az asztrológiáról egy pár. Nekem egy régóta dédelgetett vágyam, hogy írjak egy cikket arról, hogy miért hajlamosabbak a nők hinni az asztrológiában, miért hajlamosabbak a nők elhinni azt, hogy a sorsuk eleve el van rendeltetve, és a környezetük és a bolygók de ez állásának
hú,
az áldozatai.
Ebben most bele sem menjünk, mert...
Most, ha valaki újságíró hallgatja ezt, és kedvet kap, és előbb megírja, mint én, akkor rajta nagyon szívesen olvasnám.
Viszont emlékeztek még a
8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
jelenti. Úgyhogy jó egészséget kívánunk, és...
Sokat gondolunk rátok, gondoljatok ti is sokat ránk.